Messzire megy? Nem nagyon, felelte húzódozva. Nem nagyon messzire, azaz éppen eléggé. És mi jön a gengszter szakmában? Sértődöttnek látszott. Gengszter szakma? Igen, úgy értem. Hogyan csinál dohányt magának? Igazságtan hozzám a puskám, én visszavonult szemész vagyok. Akkor miért ad magánál 45-ös pisztolyt? Mutattam a bőröndre. Semmi titok sincs benne, mondta savanyúan. Ez már évek óta családunké. Ismint egy pillantást vetett a névjegy kártyámra, és még egyszer megkérdezte. Magándetektív? Hú! Tette az elgondolkodva. És miféle ügyei vannak? Bármi, ami valamennyire tisztességes, feleltem. Bólintott. Valamennyire. Ez olyan szó, ami tágíthat, ahogyan akarja. És a tisztességest is. Gyanakodva néztem rá, de azért így szóltam. Teljesen igaza van. Jöjjünk egyszer össze egy csöndes délutánon, és tágítsuk ki. A névjegy kártyát kivettem a kezéből, és ebbre vágtam. Köszönöm, hogy igénybe vettem az idejét, mondtam búcsúzóul. Kimentem a szobából, becsuktam az ajtót, de megálltam előtte hallgatózni. Magam sem tudom, mit reméltem hallani, de akármit reméltem, nem hallottam semmit. Az volt az érzésem, hogy Higgs pontosan ugyanott áll, ahol állt, mikor ott hagytam, és mereve nézi a kijáratot, amelyen áttávoztam. Szándékosan kis zajt csináltam, amint végigmentem a hallon, de aztán megálltam a legfelső lépcsőn. Autó hajtott el a ház előtt. Valahol ajtó csukódott. Csöndben visszalopoztam a 215-ös szobához, és az állkult segítségével beléptem. Zajtalanul becsuktam, bezártam az ajtaját, és odabent várakoztam. 5. Még 2 perc sem telt el, amikor Mr. George V. Higgs útjára elindult. Olyan csöndesen jött ki a szobájából, nem is hallhattam volna, ha nem éppen ennek a mozgásnak a zaját várom. Hallottam az ajtókilincs halk fémes csikordulását, aztán lassú lépteket. Aztán az ajtót valaki gyengéden becsukta. A léptek távolodtak, még a lépcsők távoli halk nyikorgása, aztán semmi. Vártam a kapu csukódását is, de nem hallatszott semmi. Kinyitottam a 215-ös szoba ajtaját. Végigmentem a hallon át, ismét a lépcső pihenőhöz. Lentről óvatos kis nesz jelezte, hogy valaki egy ajtót próbál kinyitni. Lenéztem, és láttam, hogy Higgs bement a gondnok szobájába. Az ajtó becsukodott mögötte, beszélgetés hangjaira vártam, de nem hallatszott semmi. Vállat vontam, és visszamentem a 215-ös szobába. Minden jel arra vallott, hogy laknak benne. Az éjjeli szekrényen kis rádiókészülék, bevetetlen ágy, alatt a cipők. Úcska fürdőköpeny lógott a töredezett, lehúzott redőnyön, amely kiszorította az erős fényt. Mindez úgy néztem meg, mintha valami jelentősége lett volna. Utána visszamentem a halba, és újra bezártam az ajtót. Másodszor is visszazarándokoltam a 214-es szobába. Az ajtója nem volt bezárva, gondosan türelmesen átkutattam, de semmi olyasmit nem találtam, ami bármi módon összefüggésben lett volna Orrin P. Quisttel. Ezt egyébként nem is vártam. Semmi okom nem volt rá, de azért nem árt jól szétnézni, gondoltam. Lementem a földszintre, hogy kívülről figyeljem a gondnok ajtaját. De így sem hallottam semmit. Benyitottam és átmentem a szobán, hogy ledobjam a kulcsot az asztalra. Lester B. Clausen oldalára, arccal a falnak fordulva feküdt a heverőn, mint aki számára megszűnt a világ. Átkutattam az íróasztalt, találtam ott egy régi számlakönyvet. Láthatóan a lakbéreket és kiadásokat tartalmazta, semmi egyebet. Még egyszer végignéztem a lakók névjegyzékét, nem volt a legfrissebb, de erre a gondosságra a heverőn fekvő alak személye kellő magyarázatot adott. Orrin P. Quist elköltözött. Valaki elfoglalta szobáját, a nyilvántartás szerint. És azért valaki lett a szoba, akit Higgsnek jegyeztek be. A konyhában a pénz számoló emberke jól beleillett a környezetbe. Az, hogy pisztolyt és kést hordott magával, nyilván szokás volt errefelé. Vagyis az Idaho Street-en egyáltalán nem tűnt fel. Az asztal melletti horogról leemeltem a Bay City telefonkönyvet. Gondoltam, nem lesz túlságosan nagy munka kirostálni belőle azokat a személyeket, akiknek a nevében doktor vagy Vince szerepel. És a számuk 13572. Mindenekelőtt hátról is átlapoztam a lakók névjegyzékét. Ezzel kellett volna kezdenem. Az az oldal azonban, amely Orrin P. Quist neve szerepelt, ki volt tépve. Óvatos ember ez a Mr. George Weeks. Nagyon óvatos. Becsuktam a nyilvántartást, és ismét egy pillantást szentettem Lester B. Clausennek. Elhúztam az orromat az áporodott levegőben, amit a bágyattan édeskés dzsinszaga okozott, meg valami egyéb illat. Visszaindultam a bejárati ajtóhoz, amit odaértem, valami hirtelen átvillant az agyamon. Most először. Az olyan fajta részegnek, amilyen Clausen hangosan kellene horkolnia, végig kellene mennie ennek a szép muzsikának különböző változatain, gurgulázni, sipolni, felhorkanni. Ő azonban semmit sem csinált. Egyetlen hangot sem hallatott. Visszamentem hozzá. Barna katonai pokróc volt, körültekerve vállán, és a feje alsó részén. Úgy látszott, hogy nagyon nyugodtan fekszik. Fölébe hajoltam, és alaposan megnéztem. A pokrócon volt valami olyan gyűrődés, ami nem hatott természetesnek. Eltartott a pokrócot a nyakától. Elmozdítottam. Valaminek a szögletes sárga fanyele kiállt Lester B. Clausen nyakából. A sárga nyélen ezek a nyomtatott betűk voltak láthatók. Krumzen szerszámkészítő, vasgyártó, fémvállalat. A fanyél pontosan a takaró kidudorodásából állt ki. Egy kis jég csákány nyele volt. Szép csendesen eltávoztam a környékről, 60 kilométeres sebességgel. Város szélén egy béka ugrásin a villamostól bevonultam egy nyilvános telefonfülkébe, és felhívtam a rendőrséget. Bay City rendőrség, itt Mood, jelentkezett egy zengő hang. Én csak ennyit mondtam. 449-es szám, Idaho Street, gondok szobája, a neve Clausen. Igen, mondta a hang. És mi volna a teendünk? Azt én nem tudom, feleltem. Kis és számomra is talány, de annyi bizonyos, hogy a férfi neve Lester B. Clausen, érti? És miért fontos? Érdeklődött gyanútlanul a zengő férfi hang. A halott kém akarja tudni majd. Mondtam, és letettem a kagylót. 6. Visszahajtottam Hollywoodba, és bezárkóztam az irodámba a Bay City telefonkönyvvel. Jó negyed óráig tartott, amíg rájöttem, hogy az a személy, akinek Bay City-ben 13572-es telefonszáma van, bizonyos Dr. Vincent Lagardi, és ideggyógyásznak nevezi magát. Lakás és rendelője a Wyoming Street-en a térkép szerint nem a legjobb lakónegyedben, de nem is nagyon távol tőle. Bezártam a telefonkönyvet az íróasztalon fiókjába, lementem a sarkon lévő drugstore-ba, enni egy szendvicset és inni egy csésze kávét. Azon kívül egy nyilvános telefonállomásról felhívni Dr. Vincent Lagardit. Először női hang vette fel a kagylót, és egy némi nehézség után kaptam meg magát, Dr. Lagardit. Amikor végre beszélni tudtam vele, éreztem, hogy a hangja türelmetlen. Nagyon elfoglalt, mondta. Éppen vizsgált közben zavartam. Sohasem ismertem orvost, aki nem így volt. Ismeri Lester B. Clausent? Kérdeztem. Sohasem hallott róla. Mi a szándékom a kérdezősködéssel? Mr. Clausen próbált őt felhívni telefonon ma reggel, közöltem. De túlságosan részeg volt ahhoz, hogy értelmesen beszéljen. Az orvos hangja hűvösen csengett. De én nem ismerek, kérem, semmiféle Mr. Clausent. Most egyszerre úgy látszott, hogy nincs is olyan sürgős dolga. Hát akkor rendben van, mondtam. Csak bizonyos akartam lenni benne. Valaki ugyanis jégcsákány döfött a nyakába. Némi szünet állt be. Dr. Lagardi hangja egyszerre szinte kenett, teljesen udvariassá vált. A rendőrséget értesítették? Természetesen, feleltem. De ez ne zavarja önt, ha csak nem az ön jégcsákánya volt. A megjegyzést elengedt a füle mellett. Tulajdonképpen kivel beszélek? Kérdezte nyájasan. A nevem Hicks, George V. Hicks. Most költöztem ki abból a házból. Nem akarok belekeveredni ilyen dolgokba, csak éppen eszembe jutott, hogy Clausen fel akarta önt hívni telefonon. No, persze, tettem hozzá, még a halála előtt, érti, ugye? Így aztán gondoltam, talán érdekli önt a dolog. Sajnálom, Mr. Hicks, hangzott Dr. Lagardi hangja, de én nem ismerem Mr. Clausent. Soha nem hallottam Mr. Clausenről, és soha. Semmiféle kapcsolatban nem álltam vele. Pedig én nagyon jól emlékszem a nevekre. Nagyszerű, mondtam. És most már nem is fog találkozni vele. De azért esetleg lehet valaki, aki akarhatja tudni, miért próbál Clausen éppen önnek telefonálni, kivéve, ha én elfelejtem tájékoztatni az illetőt. Halotti csend, majd Dr. Lagardi hangja. Nem hiszem, hogy bármiféle megjegyzésem lehetne ezzel kapcsolatban. Nekem sincs, esetleg újra felhívom önt, És ne gondolja rosszat rólam, doktor Lagardi, nem akartam ráijeszteni önre. Én most éppen csak egy megzavart emberke vagyok, akinek barátra volna szüksége. Valahogy úgy érzem, hogy egy orvos, aki tulajdonképpen olyan, mint egy pap, készséggel rendelkezésre állok, válaszolta a doktor. Forduljon hozzám bizalommal, ha óhajt valamit. Köszönöm, doktor, hálálkodtam lelkesen. Nagyon, nagyon köszönöm. Letettem a kagylót. Ha a doktor Lagardira tiszta lelkiismerete, gondoltam, akkor felhívja a BCT rendőrséget, és elmondja nekik az esetet. Ha viszont nem értesíti a rendőrséget, akkor valami nincs rendben. Akár így volt, akár úgy volt, hasznos lett volna tudni. 7. Pontosan 4 órakor csengett a telefon az íróasztalomon. Megtalálta Mr. Orint? Mr. Marlow? Még nem. Honnan beszél? Egy drugstore-ból a közel a... Jöjjön fel, és hagyja abba a Matahari-féle színjátszást. Mondja, volt maga már valaki az udvarias életében? Hangzott Orfemély Kriszt felcsattanó hangja. Válaszért letettem a kagylót, és egy kiadós Luke, Old Forresterrel készítettem fel az idegeimet erre a beszélgetésre. Éppen csak beszívtam, már is hallottam a lány jellegzetes lépteit, amint végig topogott a folyóson. Elébe mentem, és kinyitottam az ajtót. Erre jöjjön, és kerülj el a tolongást. Ezzel fogadtam. Habozva leült, és várt. Minden, amit megtudtam, magyaráztam neki, hogy abban az Idaho City lebújban kábítószerrel kereskednek. Mégpedig marihuana cigarettákkal. Ó, milyen undorító, mondta a lány. Az életben a rosszat is el kell fogadni, jó mellett, oktattam. Orré nyilván megneszelt valamit, és azzal fenyegetődött, hogy értesíti a rendőrséget. Azt akarja ezzel mondani? Kérdezte a lány kislányos modorában. Hogy esetleg ezért kárt tettek benne? A legvalószínűbbnek az látszik, hogy először csak ráijesztettek. Ó, Orin nem ijeszthették be, Mr. Marlow. A lány hangja határozottan csengett. Ő nagyon veszélyesé válik, ha ártani akarnak neki. Jó, jó, hagytam rá, majd hozzátettem. De mi nem ugyanol a dologról beszélünk. Bárkit meg lehet ijeszteni megfelelő technikával. A lány makacsul összeszorította a száját. Nem, Mr. Marlow, Orrint nem ijeszthették meg. Rendben van, tehát nem ijesztették meg, mondjuk, hogy éppen csak levágták az egyik lábát, és azzal verték a fejét. Na, mit csinálnak, ha így lenne? Írna valamelyik újság panaszrovatának? Maga gúny tűz belőlem, mondta lány udvariasan. Hangja olyan hűvös volt, mint a leves a penzióban. És ez minden, amit egész nap csinált Mr. Marlow? Rájött, hogy Orrin elköltözött a lakásáról, és hogy az rossz környék, ezt magamtól is kitalálhattam volna. Azt hittem, hogy ön detektív, Mr. Marlow, meg minden. A szó végét elhúzta, a folytatás ott maradt a levegőben. Hát azért ennél valamivel többet tettem. Adtam egy kis gint a gondnoknak, átnéztem a lakók névjegyzékét, azon kívül beszéltem egy Hicks nevű pasassal. George V. Hicks-el, parókát visel. Gondolom, maga még nem találkozott vele. Az övé, illetve az övé volt Orrin szobája. Igyeszen azt hittem, hogy talán... Most én hagytam a levegőben rezegni a folytatást. A lány mereven rám nézett halványkék szemével, amelyet a szemüveg még nagyobbra tágított. A szája kicsi volt, határozott és szorosra zárt. A kezét összekulcsolva tartotta az íróasztalon a nagy, négyszögletes táska fölött. Az egész teste merev volt, egyenes, hivatalos és visszautasító. $20 fizettem önnek, Mr. Marlow, mondta hidegen. Úgy tudom... Ennyi a fizetés egy napi munkáért. De nem úgy fest a dolog, mint ha ön már elvégezte volna ezt a napi munkát. Nem bizony, válaszoltam. Magának teljesen igaza van, bár a nap még nem ért véget. És ne aggódjék a 20 ficsi miatt. Bármikor visszakaphatja, amikor akarja. Még össze sem gyűrtem. Kinyitottam az íróasztal fiókot, és kivettem belőle a pénzt. Oda tultam elébe az íróasztalon át. A lány ránézett, de nem nyúlt hozzá, lassan rám emelte a tekintetét, hogy találkozzék az enyémmel. Nem így gondoltam. Tudom, hogy mindent megtesz, amit csak tud, Mr. Marlow. Amennyit a tények birtokában tehetek. De hát én mindent elmondtam önnek, amit tudok. Ez az, amit nem hiszek. Én pedig biztos vagyok abban, hogy olyan segítséget nem tudok adni, amilyet ön gondol, egyezte meg a lány csípősen. Elvégre, ha már is tudnám, amit tudni akarok, nem jöttem volna ide megkérni önt, hogy találja ki, nem de? Nem mondtam, hogy mindent tud, amit tudni akar. A lényeg az, hogy én nem tudok mindent, amit tudni akarok. Mármint ahhoz, hogy jó munkát végezzek a maga számára. Amiket pedig maga mond, az nem logikus. Mi nem logikus? Elmondtam önnek az igazságot. Orrin testvére vagyok. És azt hiszem, tudom, hogy miféle ember Orrin. Mennyi ideig dolgozott a Cal Westernnél? Már megmondtam. Idejött Kaliforniába, körülbelül egy évvel ezelőtt. Azonnal kapott munkát. Gyakorlatilag már meg is volt az állása, mielőtt elment hazulról. Milyen gyakran írt haza? Úgy értem, addig, ameddig abba nem hagyta az írást. Minden héten írt, néha még gyakrabban. Felváltva írt a mamának és nekem. Természetesen a levelek mindkettőnknek szóltak. És miről? Úgy érti, hogy miről írt? Mit gondol, hogy értettem? Azért nem kell rám fölni.